Ez még mindig a könyvben utazom, a mikrofonnál Ola Andrea, és hoztam egy idézetet. A bálna teste hamar eltűnik a szem elől, a merülés gyűrűi azonban még sokáig a víz felszínén örvénylenek, valahogy úgy, mint amikor nem ölelhetjük többé magunkhoz a szeretett szemét. A nyoma megmarad, barátságos árnyéka elkísér mindenhová, ott duruzsol az öröm a testben, valahol mélyen, egészen mélyen, oda bent. Így szól a prológus Íjas Flóra könyvében. A bálnák közt veled két 20 éves regénye, mindketten olyan terheket hoztak a múltból, amelyek rendkívül megnehezítik számukra a kapcsolatteremtést, az örömteli életet. Onnan indulunk ebben a beszélgetésben a szerzővel, hogy ő mióta hordozza magában ezt a történetet, hogyan született ez a két különleges fiatalember, és milyen az ő kapcsolata a bálnákkal. De akkor nézzük a történetet.
Nehéz kérdés egyébként, mert konkrétan ez a történet így nem volt meg a lelkemben, vagy a fejemben, hanem a karakterek kezdtek megjelenni, meg a történet elkezdett köréjük formálódni. És ilyen organikusan állt össze, tehát tulajdonképpen valamennyire szabadon voltak engedve. Tehát az alapötlet az az volt, hogy volt két karakter, akiket nagyon szerettem volna megnézni, hogy mit kezdenek egymással.
Egy vidékről jött fiú, aki sztár lesz Budapesten, és egy lány, aki meg inkább visszafogott, vagy ilyen elbújós.
Igen, de hogy ugyanabban a kultúrkörben szocializálódtak, és azok a traumák, meg azok a nehézségek, amikkel szembenéznek, az hasonló, csak hát nyilván más körülményeik vannak. És arra voltam kíváncsi, hogy hogyan tudnak együtt gyógyulni, ha találkoznak. És akkor bejött egy harmadik nagyon fontos szereplő, aki kicsit talán ilyen archetipikus is, vagy nem tudom, de nekem elég konkrét és élő a Mamó, aki segíti őket. Úgyhogy nem volt meg így előre, hanem alakult, ahogyan ők elkezdtek egymással kapcsolatba lépni.
Miért izgalmas írni egy olyan fiúról, aki nagyon messziről, tehát a fővároson nagyon messziről jön, és ráadásul még azt sem lehet mondani, hogy nem értékeli azt, ahová eljutott. Szokták ezt mondani, hogy elfelejtette, honnan jön, de ő sosem felejti el, hogy honnan jött, és aztán fölkapja ez a celeb világ. Volt például ehhez konkrét figurát?
Egy létező ember, aki inspirálta a karakter, de aztán, ahogy elkezdett a történet alakulni, úgy ő is átalakult. Tehát ahova eljutott a végén, ott már nagyobb a távolság a valós személy és ő közötte. Meg hát nyilván egy csomó szál a történetben, az teljes fikció. De van egy alap probléma, ami a valós személy életéből inspirált, hogy vajon hogyan alakul ez benne, ha találkozik Mamóval, ha találkozik ezzel a lányjal, aki a Miriam, illetve lesz ez az élményük a bálnákkal. Tehát onnan indul végülis az az alap konfliktus az ő esetében, a Dani esetében, hogy ő nagyon sikeres, és mégis pánikrohamai vannak, és rémálmai, és próbálja megérteni, hogy mi történik, mert hogy érzékeli ő is, hogy hát nem igazán volt esélye kitörni, és mégis sikerült neki, és hogy akkor mi a baja. És akkor lassan derülnek ki olyan események az életéből, amik hát tulajdonképpen traumák, és megnehezítik azt, hogy feldolgozza, beintegrálja magába azt, hogy ő most nagyon sikeres.
Hogy elfogadja a sikert?
Igen.
Vagy hogy
igen.
Azt érezze, hogy ő megérdemli ezt
igen,
a sikert?
Igen, igen. Tehát itt a bűntudat tulajdonképpen a fő kapocs, ami a Miriamnál is megjelenik, és Daninál is. Lehet ezt valamifajta osztálybűntudatnak is mondani, akár túlélő bűntudatnak, majd kiderül a könyvből, hogy jön ez ide, de hogy tulajdonképpen egy lelki válságba kerül, ami hát elég sűrűs, mert milyen pszichotikus állapotai is lesznek.
Miközben rapsztárként azért azt kellene mutatni, hogy ő neki minden szuper.
Igen,
és
igen.
Például érdekes, hogy visszajog attól, hogy folyton a rajongók megérintik igen, őt. Igen. Mennyi fiatal vágyik rá, hogy ez az ismertség meglegyen, és akkor a legalapvetőbb dolog az, ami őt taszítja.
Szerettem volna megjeleníteni azt az új generációs férfi vagy fiú alakot, akinek már van érzékenysége arra, hogy például mondjuk felelőssége tartozik a rajongóiért, tehát már elég érzékeny ahhoz, hogy érzékelje, hogy sokan segítségért fordulnak hozzá, mert ráérzett valami olyan kulturális nehézség, amit megjelenít a zenéjében, és ezért is lett nagyon felkapott. És szenved attól, hogy ez mekkora teher rajta, hogy most őtől azt várják, hogy akkor ő mentse meg őket, vagy hogy segítsen. Tehát kicsit ilyen messiás szerepben is érzi magát, meg hát tényleg, tehát hogyha megnézzük ezt a szerepvilágot, ez egy új jelenség, hogy ennyire népszerűek lettek ezek a fiatal magyar előadók. Most hallgatom egy podcast beszélgetést, hogy ezzel nem annyira találkoztunk korábban, mert a külföldiek voltak itthon is nagyon felkapva, és hogy ez egy új jelenség, és kíváncsi voltam, hogy ez belülről milyen. Hogy milyen lehet ez belülről megélni, hogy valaki ennyire sikeres, és ilyen nagy rajta felelősség. Illetve ő már így az a férfi, akinek van valamennyi rálátása arra, hogy működik a patriarkátus, hogy működik a kapitalizmus, mert van egy ilyen barátja, Simon, aki tanult ilyesmiről, és akkor így edukálja őt is, és akkor beszélgetnek erről.
Hát ugye a bevétel a fontos, és hogy a siker és a pénz érdekében az ember tegye félre a személyes problémáit is, akár, meg mindent tulajdonképpen.
És hogy ő ugye a szövegeiben kritizálja ezt, de közben meg mégis ebből a pénzből él. Uh-huh. És akkor ennek az ellentmondása is, hogy ezzel mit kezd.
Azt a kifejezést használtad, hogy osztálybűntudat?
Uh-huh.
Hogyan kapcsolja össze Miriamot és Danit ez? Meg mit értesz ez alatt?
Sok szociológus kutató ismerősöm van, és velük beszélgettünk erről, hogy amikor valaki rálát arra, hogy alapvetően a társadalom egy hierarchikus berendezkedés, mondjuk... Ugye én is kutatóként is foglalkoztam a szociális dominancia elmélettel, meg a patriarkátussal, így a környezetvédelem oldaláról, hogy hát minden országra jellemző az, országon belül is, és egyébként országok között is, hogy van egy hierarchia, és ebben jellemzően a férfiak és a tőkések azok, akik nagyobb hatalommal rendelkeznek, és minél közelebb van valaki ez a csoporthoz, tehát ha pénze van és férfi, akkor előjogai vannak, nagyobb hatalma van, és amikor erre rálát, ott meg tud jelenni egy bűntudat, hogy most igazából nekem azért is olyan jó, mert másoknak meg nem. Uh-huh. Tehát, hogy használok erőforrásokat, olyan pozíciókba kerülök, olyan privilégiumaim vannak, amik másoknak nincsenek, és sokszor nekem épp azért van, mert nekik nincs. És hogy ez számomra egy nagyon izgalmas kérdés, hogy azok, akik erre ráismernek, tehát a Miriam is például azzal, hogy a bálnák veszélyeztetettségére rálát, de hogy ő nem annyira stabil anyagi helyzetű, de nem kell nélkülöznie mondjuk úgy, és akkor, hogy hogyan tud ő segíteni, kellene ki segíteni. Szóval ő is így nagyon keresi magát nőként.
És mondjuk ő megengedheti magának, hogy 3 egyetemet is ott hagy.
Uh-huh.
Nem? Tehát igen, hogy azért igen, az igen. Egy kiváltság.
Igen,
nem?
Abszolút. Tehát ilyen szempontból van anyagi biztonsága, csak attól függ a nevelőanyjától, akivel meg nincs olyan kapcsolata, amiben ilyen biztonságosan érezné magát uh-huh. érzelmileg. És akkor ez is egy kérdés, hogy megéri-e elfogadni. Meg hát neki van egy nagyon-nagyon nehéz, sötét családi titka, amivel próbál valamit kezdeni, de hát igazából csak dühös egyfolytában, tehát nem annyira megy neki jól. Így, hogy
hát és úgy tűnik, hogy őt mérhetetlen akadályozza ez a teher, vagy ez a titok, ez a sötét titok mindenféle kapcsolatának
igen.
a létrehozásában. Tehát egyszerűen nem tud megbízni emberekben.
Igen, az egyetlen a mamó, a nagymamája, akivel nagyon különleges kapcsolata van, mert így húzzák egymást, de az látszik, hogy vele megenged magának egy olyan hangot, tehát megmutatja azt a összevisszaságot, vagy azt a dühöt, ami benne van, úgyis, hogy néha így kicikizi a nagymamáját. De azért, mert mamó tényleg ennyire biztonságos azzal együtt, hogy elég karakán figura is.
És azért bennünk nagyon sok a közös. Hmm. Az a nyitottság a világra, vagy az, hogy gondolkodnak, hogy együtt filozofálnak, vagy politikai kérdésekről is beszélnek.
Az a szubkultúra, amiben én mozgok, ott ez téma, és van barátnőm, terapeutám, tehát ugye mamói több karakterből épül fel, és vannak benne vonások ezekből a konkrét személyekből is. Meg hát a nagymamám, akit nagyon kevéssé ismertem, kevés idő jutott nekem vele, de hogy valami belőle is, valami nagyon eszenciális is ott van mamóban, de nem tudom, hogy ő hogy gondolkodna ezekről a kérdésekről, szóval ebbe van fantázia is bőven. De az, hogy ők ezekről a témák beszélgetnek, az nekem egy nagyon fontos értéke a könyvnek, hogy az, hogy ennyire messzi generációk is rálátnak, és tudnak erről beszélni. Ez egy valós élményem is, meg hát a kutatásaim is, tehát hogy bár a környezetvédelemből érkezem, tehát sok éven át tanítottam a Műszaki Egyetemen, de mindig a szociális része érdekelt a környezetvédelemnek, és hogy hogyan jönnek létre a környezeti problémák, és ott például nekem maga a kapitalista patriarkátus koncepciója az, hogy a nőket, a gyerekeket, a sérülékeny csoportokat pont úgy zsákmányolja ki a rendszer, mint a természeti erőforrásokat, ezt úgy is hívjuk, hogy a reprodukciós munkát úgy, mint a természet reprodukcióját kihasználja a folyamatos növekedés érdekében, hogy ez pedig egy olyan téma, ami engem nagyon mozgat, és nagyon kíváncsi voltam, hogyha vannak ezek a karakterek, akikhez így tudok kapcsolódni, hogy ők mit kezdenek ezekkel a témákkal, mit szólnak hozzá, hogy akkor a Miriam beszél a Daninak erről, akkor mit szól ez a Dani? Kiröhögi, vagy gázlángolja, vagy nincs is, vagy letagadja, vagy mit fog csinálni. És hát el kell jutnia egy pontra ahhoz, hogy tudjon valahogy viszonyulni ehhez, tehát hogyha történet elején beszélgetnek, akkor valószínűleg ott lesöpörte volna a Miriamot.
Az ő belső munkája az, ami eljutatta odáig, hogy máshogy gondolkodjon, mert mint a Dani belső munkája, vagy az, hogy utazott is, tehát hogy látta a világnak egy másik szegletét, vagy megtapasztalt egyfajta csöndet, amit itt ebben az ő világában, vagy az ő szférájában biztos nem lehetett volna.
Ez szerintem nagyon izgalmas, hogy mitől változik valaki. Tehát ez egy ilyen őrületesen izgalmas téma. Az ő esetében egyrészt történtek vele olyan dolgok, amik kényszerítették, tehát túl nagy lett a szenvedésnyomás ahhoz, hogy már tovább viselje, konkrétan a történetben is, meg a múltjában, és a múltjából, hát mint ahogy, nem tudom, a jungi pszichológiából, vagy igazából ebben azért a legtöbb pszichológiai iskola egyetért, hogy van a tudattalanunk, ahol lerakódnak azok a dolgok, amik történtek velünk, akár egyébként generációkra visszanyúlva is, hogyha az epigenetikát is bevesszük ide, de hogy annak konkrétan történtek az életében olyan események, amikkel nem tudott akkor semmit kezdeni, mert gyerek volt, meg nem volt hozzá támogató közege, és ezek most, hogy sikeres, és ilyen kitett helyzetekben van, ezek így betörnek, és valamit kell vele kezdenie, különben nem tud aludni, különben pánikrohamai vannak, és akkor már annyira szenved a végén, hogy az löki tovább, hogy valamit csináljon, és ez lesz ez az utazás.
De addig azért elmegy az aljára ennek a spirálnak, ugye? Nem olyan, mint Miriam, aki viszont kontroll alatt akarja tartani az életét mindenáron. Tehát az, hogy fizikailag mindenféle kihívásnak megfelel, tulajdonképpen snowboardozik, falat mászik, és tényleg elmegy Izlandra, ő nem engedi el magát, a Dani hajlamos elengedni magát.
Hát igen, így szocializálódtak, és egyébként ebbe benne van az is, hogy nekik nehezebb változni is emiatt, tehát mivel gyerekkorban a kisfiúknak azt tanítják, hogy nem szabad sírni, meg érzelmeket megélni, meg erősnek kell, meg bátornak kell lenni. Emiatt kevésbé tudnak magukkal és egymással kapcsolódni olyan igazi mély kapcsolódással, amiben lehetne gyógyulni. Ezért is szerintem nagyon izgalmas, hogy mi kell ahhoz például, hogy egy férfi elkezdjen változni. A nők jobban rá vannak kényszerítve, hogy gyerekeik születnek, és akkor nagyon nem mindegy, hogy vannak jelen. Ez abszolút a saját életemből is visszaköszön, hogy nem nagyon éreztem, hogy van választási lehetőségem, tehát hogy muszáj szembenéznem a démonaimmal, amik megjelennek ebben a könyvben is nyilván, mert arról a saját élményem, meg saját tapasztalatom. Ahhoz, hogy ne bántsam a gyerekeimet, mondjuk nem olyan értelme, ne bántsam, hogy ne adjam tovább nekik azt, amit bennem rendezetlen, amit nem értek, ami engem dühít. Nincs baj a dűvel, csak hogy ahogy mondjuk a Miriam működik, hogy saját magát bántja, meg mondjuk olyanokat is, akiket nem kéne feltétlen.
Hát meg kimenekül. Tehát, hogy a helyet, hogy esetleg visszakérdezne, vagy csöndbe lenne, vagy meghallgatná. Tényleg, tehát így becsukja az ajtót és elmenekül.
Hú, de jó, hogy ezt mondod. Kirohan a világból.
Milyen kapcsolatod van a bálnákkal? És nyilván az kérdés, hogy jártál-e Izlandon, tehát ez, amit bemutatsz, a személyes tapasztalata.
Igen, a személyes tapasztalat, és ez a kérdés, ez ilyen egyébként nagyon ijesztő számomra, mert azt érzem, hogy annyira nehéz szavakkal visszaadni azt, hogy mit jelentenek számomra a bálnák, meg így félek is, hogy ha beszélek róla, elveszik, vagy nem tudom, szóval valami nagyon fura dolog ez, de hogy...
Könyörűen megírtad.
Ennek örülök, mert ezt szerettem volna. Tehát voltam Izlandon, igen, borzasztó nehéz volt elmenni, és azóta is nagyon nehéz feldolgozni azt a részét, hogy amennyit én kapok ezektől a bánáktól, az, és akkor itt jön be a bűntudat, mivel nyilván nekem is dolgom van, tehát azért is foglalkoztat ez a téma, hogy ha egyszer én segíteni szeretnék nekik, akkor vajon miért repülök, és akkor azzal nagyobb környezetterhelés, és akkor... Na, szóval, hogy ez egy ilyen, meg hát a környezetvédelemben élek már, nem tudom, 20 éve kb. És szerintem egyébként ez egy fontos téma, hogy az, aki szeretne felelősséget vállalni, meg rálát arra, hogy mi történik, mit kezdjen azzal, hogy hát, hogy mindannyian hozzájárunk ez a környezetterheléshez, bár sokkal kisebb mértékben, mint azt mondjuk hát a vállalatok így vissza akarják tolni a fogyasztóra, mert hogy azért most egy fogyasztónak sokkal kisebb a hatásköre, egy ilyen átlag, mondjuk magyar, nem tudom, van középosztály, a középosztálybeli embernek, mint mondjuk nem tudom, a nagy vállalatok tulajdonosainak, de hogy akkor is, vajon mi az a mód, amivel én akkor, ha ennyire sokat jelentenek nekem, vissza tudok adni, és akkor végül is, hát egyrészt ez a könyv egy ilyen módja talán ennek.
Úgy érted, hogy mindez a probléma, amit elmesélsz, akár a bálnákkal összefüggésben, hogy az sokkal több emberhez eljut így.
Igen, csak azt is érzem, hogy az is felelősség, hogy én sem szeretnék bűntudatot kelteni, tehát ugye ennek itt nem ez a célja, hanem inkább a, hát most ez így biztos ilyen naivan hangzik, meg nem tudom, de hogy tényleg a szeretet, vagy az ilyen érzelmi kapcsolódásnak a létrehozása, mert azt gondolom, hogy amire figyelünk, vagy ami felé szeretettel tudunk közelíteni, azzal törődünk leginkább. De hogy aztán, na azért keresem itt a szavakat, mert hogy aztán ez elkezdett bennem átfordulni, hogy most vajon nekik van szükségük az én segítségemre, vagy nekem az ő segítségükre. És hogy az utóbbi időben egyre inkább azt érzem, hogy valójában, szóval ők itt vannak 50 millió éve. Fantasztikus intelligenciájuk van, altruista viselkedésük, van egy faj, aminél nincsen rákos megbetegedés. Olyan elképesztő dolgok derültek ki számomra, amik alapján most már így arrogáns azt mondani, hogy én akarom megvédeni, vagy segíteni nekik, miközben valójában tanulnom kellene tőlük, és ezt érzem, ezt a hívást folyamatosan, hogy közel legyek, mert valami olyat képviselnek, vagy valami olyat tudnak, pusztán a létezésükkel, ami nagyon fontos nekem, és azt érzem, hogy egyébként nagyon fontos lenne a világ számára is, mert az, ahogyan ők élnek, amikre ők képesek, azok tanítóak. Ez az élmény, amit kaptam tőlük, az egészen leírhatatlan, vagy hát ezek szerint akkor valamennyire átjött a könyvben, de nehéz szavakkal, ami nagyon mély érzelmi szinten érintenek meg, és onnan indult az egész, hogy olvastam a Sea Shepherd, most már Paul Watson Foundation-nek a tevékenységéről, hát, hogy ők így beállnak a bálnák és a bálnavadász hajók közé, és gyakorlatilag a saját testépségük kockáztatásával oda mennek, és azt mondják, hogy nem lehet megölni ezeket a lényeket. Ami hát egy egészen elképesztő dolog, mert a bálnahús nem egészséges, nem olyan országok vadásznak bálnára, ahol éhénység lenne. Tehát, hogy az egész egy ilyen teljesen fölösleges pusztítás, sőt az ámbrászeteket az olajért vadásztak, amit tömegpusztító fegyverekhez használnak fel. Tehát, hogy annyira szimbolizálja azt a nagyon furcsaságot, ami így a világon, meg így a gazdasági, társadalmi, intézményi rendszereinkben van, hogy mit miért csinálunk, hogy ezért is éreztem fontosnak, hogy ezt így megjelenítsem, kihangosítsam, hangot adjak a bálnáknak kicsit.
Ami varázslatos, hogy milyen bizalom van a bálnákban. És akkor abszolút. Itt van ez a két ember, aki a teljes bizalmát elveszítette a világban. Tulajdonképpen nekik ez a problémájuk mindkettőjüknek, ezért nem tudnak talán egymáshoz sem utat találni feltétlenül.
Hát ez, nem is talál szavakat, hogy mennyire sokat jelent nekem, hogy ezt így kihangosítod, hogy itt tényleg ez történik. És ez nincs is benne a könyvben, ami személyes élményem, meg hát nyilván foglalkozom sokat a témával, de hogy például a hosszú szárnyú bálnák egészen elképesztőek, tehát hogy van egy film, az a címe, hogy Sonic Sea, és abban ilyen nagyon híres kutatók, meg ilyen veterán katonák átmennek síró, elérzékenyült férfiakba, és arról mesélnek, hogy életük legnagyobb élménye volt, amikor mindegyiket valahogy megérintette egy ilyen hosszú szárnyú bálna. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ők így egyébként pontosan érzékelik, hogy mennyire vagy közel hozzájuk, tehát hiába több tonnásak, tökéletesen érzik a vízben, hogy egy millire hogy fogják elhúzni melletted az óriási úszójukat, amivel megöl egy pillanat alatt, ha hozzád ér, mert egyrészt meg tud vágni, másrészt meg hát hatalmas ereje van, hanem olyanokat csinálnak, hogy kiemelik az úszójukat a vízből, és a hajóban ülő ember fejére teszik, meg kiemelik a hajót a vízből. Tehát olyan gyengédség és kíváncsiság van bennük, és hát van ez az altruista viselkedés is, amivel meg fókákat mentenek, meg orkatámadástól. Van egy nagyon híres történet egy női kutatóval, akit ugyanígy megvédett egy bálna egy cápától, és nyilván van több elmélet, hogy miért csinálják, de hogy egyre inkább abba az irányba halad a tudomány ebből a szempontból, hogy altruizmus, nem szeretik a szenvedést. És ez is egy nagyon érdekes dolog.
Ijas Flórával beszélgettünk Bálnák közt veled című regényéről, amely magával ragadja az olvasót. A könyv a Ginkó kiadó gondozásában jelent meg, és ha találkoznátok Ijas Flórával, akkor a könyvhéten megtehetitek, ugyanis június 15-én vasárnap 15 órától dedikál a Ginkó kiadó 74-es standjánál. Ennek az interjúnak a hosszabb változata meghallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, Olá Andrát hallottátok.